testvéreket így a nagybőjt második vasárnapján az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki az eljövendő. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk elején a 25. Zsoltárunkat énekeljük, a 25. Zsoltár első versszakát, mely így kezdődik, szívemet hozzá emelem. Súlyváró foglalkozások lesznek február 26-án, hétfőn 16 óra 30-kor a leendő elsősöknek a Talentum Református Általános Iskolában. További részletek a plakátokon láthatók, valamint az iskolában szerezhetők be. Március 3-án szombaton házaspári csendes napot fogunk tartani itt a gyülekezeti központunkban, ahová szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat. Két előadás lesz, délelőtt a házasság a 3:1 című előadás, délután a 70x7-szer, de hogyan? Gondolatok a megbocsátásról. A bibliai házasságoldozó szolgálat munkatársai jönnek ide hozzánk, és a két előadás után beszélgetések lesznek, délben pedig egy közös batyús ebédet fogunk tartani, tehát arra kérjük a testvéreket, házaspárokat, akik jönnek, egy kis elemúzsiával is készüljenek erre. de persze, aki nem tud élelmet hozni, magával oda is gondoskodni fogunk. Március 4-én rákövetkező vasárnap, Biblia vasárnap lesz, a belsei adományainkat a Biblia kiadás és terjesztés ügyének szenteljük. A távolabbi időpontok március 6-án és 13-án, mindkét keddi alkalmat a presbiter testvéreket várjuk először 2 órára, második alkalommal presbiteri ülésre. Március 11-én egyházmegyei vizitációra készülünk, 10 órakor itt a Széchenyi úton, nagy tiszteletű Nemes Gyula lelkészi főjegyzőnk fogja az igét hirdetni számunkra. Virágvasárnap délután 4 órakor zenés állított lesz majd a Budai úton, valamint lehet jelentkezni a rendre, kedves testvérek. 29-én és 30-án ezen a két napon fogunk menni, gyülekezetünkben buszos kirándulással, egy 50 fős busz tervezünk indítani, jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Kedves testvéreim, még egy közérdekű hirdetést szeretnék felolvasni. Sajnálatos módon Széchenyi úti egyházfinknak sürgősen egy szállásra volna szüksége. Egy olcsó albérletet vagy bérelhető lakrészt keres, aki tud segíteni neki, legyen szíves jelentkezzen a hivatalban. Köszöntjük a születésnaposokat és névnaposokat. Géza, Alexander, Edina, Győző, Ágos, Bátor, Elemér, Antónia, Armin, Albina, Luisa, Henrik, Cornélia és Nelly nevű testvéreinket. Az Úr gazdag áldása legyen velük ez alkalommal különösen. Szomorodott szívvel kell kérdettem, hogy temetésünk lesz. Elhunyt nagy tiszteletű Bölcsföldi László, nyugalmazott református lelkipásztor testvérünk 85 éves korában. Az ő temetése március 1-én, csütörtökön 15 órakor lesz a Budai úti altemplomban. Az Úr vigasztaló kegyelme legyen a gyászolókkal. Folytassuk testvéreim Isten tiszteletünket, és énekeljük a 465. dicséretünket, mely így kezdődik: Szerint szemed, Úr Jézus jól látja minden világát.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az meg van írva Mózes első könyvében, az 50. fejezetben, a 15-től a 21. versekben.
Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizette nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsáss meg testvéreik hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsáss meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtt, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Istennek terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.
Köszönjük szépen, és szeretett testvéreim, egy rövid hirdetést hadd mondjak még minden a szószékről. Várunk felolvasókat és imádkozókat az Isten tiszteletekre. Szeretnék buzdítani minden testvért arra, hogy akit Isten lelke indít, az jelentkezzen nálam vagy a hivatalban, hogy szeretne felolvasni a Szentírásból egy lekciórészt az adott vasárnapon, vagy imádkozni. És hát a kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagok, és mi jó gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk testvéreim! Kegyelmes Urunk, mindenható mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked azért a megtartó kegyelemért, hogy most itt lehetünk a te szent házadban, hogy összegyűlhettünk a te igét hallására. Urunk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ne csak meghallói, hanem megértői és megtartói legyünk a te igének. Eljöttünk hozzád, Urunk, hogy leboruljunk a lábadhoz, és imádjunk téged, hiszen tudjuk jól, hogy mindenünk, ami van, azt tőled kaptuk. Tőled kapjuk a bűneink bocsánatát legfőképpen. Köszönjük, hogy te megőrizted a mi életünket, és a veled egybe kapcsoló hitünket. Urunk, oly hatalmas a te hatalmad és a te kegyelmességed, hogy mindazoknak a bűnöknek ellenére, ami minket elválaszt te tőled, te nem hagysz minket elveszni, hanem te az egyszülött fiadat adtad, hogy kegyelmet találjunk általa előtted. Köszönjük neked, Urunk, ezt a szeretetet. Urunk, add, hogy a te igéd megszólítson minket, üzenetté váljon a mi számunkra, hadd értsük meg belőle a te bátorításodat. Kérünk, Urunk, hogy szállj meg minket, és küldd el közénk a te szent lelkedet, és így áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 220. dicséretünk első és 5. versszakát. 220. dicséret így kezdődik: bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, melyet most az ő szent lelkét segítségül kérve hirdetni kívánok közöttetek. Olvasható a már elhangzott igei szakaszban Mózes első könyvének 50. részében, a 15-től a 17. versekig a következőképpen. Amikor József bátyai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték hát Józsefnek, apád megparancsolta nekünk halála előtt. Mondjátok meg Józsefnek, kérünk, bocsásd meg testvéreit, szegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellene. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének szolgáit. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Eddig az írott ige gyülekezet foglalja. Szeretett testvéreim, mivel elérkeztünk József történetének végéhez, hát van-e olyan a gyülekezeti tagok közül, aki nem hallotta még ezt a gyönyörű történetet? Remélem csak fehér hollóként lehet ilyen köztünk. Így olvastuk a lekcióban az egyik fontos részt, de József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én. A válaszunk természetesen az, hogy dehogyis. De azért azt elmondhatjuk, hogy József gyönyörű ószövetségi történetében kiválasztottsága, álmai, Egyiptomban nyert hatalma révén a testvérek felé József bizony Isten képviselője volt. Az sem tagadható le, hogy sokak mellett József is Jézusnak az egyik előképe. Megbocsátani tudása egyértelműen rámutat arra a személyre, aki a tökéletes megbocsátást szerezte minnyétük Jézus Krisztusra. De hát, mit is kellett megbocsátani Józsefnek? Ezt vizsgáljuk most meg ma, és értelmezzük a mi életünkre. Oda mennek Józsefhez testvérei, és hát nem is mennek oda, hanem csak küldenek egy követet. Döbbenetesek ezek a testvérek. Mennyi idő eltelt már azóta, hogy ez a cifra ruhába öltöztetett, elkényeztetett suhanc bekerült egy kútba, aztán inkább ahelyett, hogy megölték volna, hogy még egy kis pénzt is tudjanak rajta keresni, inkább eladták a szobát. Mennyi idő telt el azóta, hogy a testvérek Józsefnél jártak Egyiptomban gabonáért, és József már akkor megbocsátott nekik. Mennyi idő telt el azóta, hogy József hívására Egyiptomba költöztek, és ott letelepedtek, és még mindig nincs nyugalmuk. Micsoda teher lehetett ez számukra, hogy még most is féltek Józseftől. Éreztél-e a testvérem, te is ilyen terhet a te életedben, amikor bűneid sok-sok időn át árnyékként elkísértek, elkísérlek minden utadon, mint egy árnyék, nem tudsz megszabadulni tőle, nem tudsz elszökni előle, bárhova menjél is. Ott károg a füledbe, hogy elvesztél, bűnös vagy, kárhozatot és halált érdemelsz. Egy ilyen nyavajás, károgó varjú a lelki ismeret. Nincs egy nyugodt éjszakát, mert álmodban is felriaszt. Elkezd károgni, bűnös vagy, elveszett vagy. Nagy szóval mondva, egy lúzer vagy. Évtizedek teltek el a te életedből, és talán ennyi idő után már te magad is megfeledkeztél róla, vagy legalábbis igyekszel úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Szerették volna elrejteni rossz lelkiismeretüket József testvérei is. Hát ha magunkban nézünk, hát de sokszor van, hogy mi is megpróbáljuk elfojtani a rossz lelkiismeretünknek a hangját, de nem lehet. nem ismerett fekete varja ott károg, és megőrít minket, mint a versbéli Ágnes asszonyt, aki a patakban mossa a ruháját. Próbálja lemosni a bűnét, a gyalázatát, a vért, vég nélkül mossa, rongyosra, de hasztalan. Nem tudja kimosni a vért, mert ott látja magával. És nem tudja lemosni magáról. Őrítő dolog ez. Egyszerűen lenne mondani, hogy hesmadár, lehet, hogy akár hosszú évtizedekig sikerülne elhesegetni és elfelejteni, de folyton vissza és visszatér. Könnyű lenne behunni a szemünket, elaltatni az egészet és látszólagosan biztonságban lenni, de ez egy olyan madár, hogy vissza és visszaszáll. Például egy szerettünk, ha örök lépve szendelünk, az ő távozása könnyen felébiszti ezeket a gyötrelveket. Újra felélem a lelkiismeret, eszünk még meg régi-régi bűneink, és akár az eltávozottal szemben, akár mással, mindazok a bűnök, amik nem lettek lerendezve még. Történetünkben meghalt Jákob, és amíg életben volt, hát védetnek érezték magukat a testvérek. Ugye, apjuk megvédi őket majd József ellen. De most ez a védőháló felfes lett. Leomlott a védőbástya, és lelkiismeretük fekete varja ott kára. Kár, kár. Bűneidért elkárgyalt. Most majd jól bosszút áll rajtunk Józsefhoz, ami bűneinkért majd jól esik ránk, Isten haragja. Nézzük hát, hogyan lehet végre és véglegesen lerázni ezt a kibírhatatlanul káruló fekete varjot. Mi is jut elsőre eszünkbe? Hát a menekülés, nem? Segíts magadon! Elkövettél egy bűnt, hát ügyeskedjél, hát József testvére is megpróbálták, nem lehet ez olyan rossz. A bűn ugye már akkor válik bűnné, mondja a cinikus, kifordult világ, ha kiderül, ha lebuktál. És már azt is tudjuk, sokszor olvasni a hírekben, hogy elsőként mindig azt hurcolják meg, aki felfedi másnak a bűnösségét. Micsoda egy kifordult világban élünk. Nagyon ravasz és leleményes ám az ember, ha arról van szó, hogy hogyan is tudnak kibújni a felelősség alól. Látjuk ezt mi is a saját életünkben, hát vagy legalábbis a szomszédnak az életében. De látjuk ezt a közéletben, a politikában, sőt nemzetközi viszonyokban is. De olvashatunk ám erről a Szentírásban is. Mindjárt az elején, minden sok után. Isten azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, melyről parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért felültem. Akkor az Úristen megkérdezte az asszonytól, hogy mit tettél? Az asszony így felelt, aki így ószedett rá, ezért tettem. Hárítunk, ez az első reflexes dolgunk. De hát foglalkozunk picit magunkkal is, mert leginkább a saját életünkben csíphetjük nyakon, vagy hát legalábbis kellene napon nyakon csípünk ezt az ügyeskedést. Ilyen trükkök, olyan trükkösködések, és már is úgy gondoljuk, hogy mentesültünk a bűneink következménye alól. Már is kihúzhatjuk magunkat a felelősség alól, már is háríthatunk. Tipikus példa erre testvérek esete. Akik igen okos dolgot teszeltek ki. Hát, a mai napig működik ez a módszer. Hivatkoznak egy olyan valakire, aki nem elérhető. Mert már nem tud hivatkozni. Elhűlt. nem tudsz ápolni. De mi is sokszor hivatkozunk valaki olyasmire, aki már nincs ott. Messze van, nem elérhető, nem lehet megkérdezni. Távol van, hogy aki tudná elérni őt. Az alvilágnak ez egy bevett módszere. Az a tanú, aki a föld alatt van, már nem tanúskodik többet. Mennyi hazugságot lehet összehordani egy távol lévő ember nevében? Mennyi kisebb-nagyobb csúsztatást tudja beszennyezni a mi életünket? Hiszen egyrészt van egy nagyon kegyesnek látszó módszer így, amit ugye a testvérek is elővezetnek. Hát ő akarta így, és hát tiszteletben kell tartani az ő végakaratát. Jogilag is megerősítjük, ugye, azt, amit el akarunk kenni. Nem mi akarjuk így, hanem az elhunyt hagyta ránk. Nos, bűneink nem elegek. Még ilyen hazugságokkal is tetézzük. Nem volt elég az a testvéreknek, amit eddig elkövettek, hát még ezzel is tetézzük. Nem volt elég Jákob életében elkövetett hasznesek sokaság, még a hazugsággal is tetézik ezt. Hát vannak olyanok az írás magyarázók között, akik úgy látják, hogy a testvérek azok igazat mondtak, és hát ez egy olyan dolog, amit a történetben nem írtak le. Hát de ugyan itt és most nem fogjuk megfejteni ezt a kérdést teljes bizonyossággal, de én azon a véleményen vagyok. Hogyha Jákob ilyet mondott volna, ha egy ilyen végrendelkezést hoz, ami ilyen súlyos végrendelkezés, hát az biztos, hogy megírta volna a Szentíró, ez az egyik. A másik meg az, hogy nem a testvéreknek mondta volna ezt el, hanem egyenesen Józsefnek, aki ugyanott volt Jákob halálos ágyánál, mint a testvérek. Ezért sokkal valószínűbb, hogy itt a testvérek nagyot mondanak, mert egyszerűen félnek. Félnek a következményektől. Pont ugyanúgy viselkednek, mint az ember a mai világban. És hát el kell mondjuk, hogy a testvérek tudja, nem jött be. Persze nem azért, mert József bosszút állt volna rajtuk. Ha azt dobogott volna az ő szívébe, már réges vég megtehette volna. Gondoljunk csak bele, amikor Egyiptomba mentek a testvérek gabonáért. Már akkor megtehette volna, hogy bosszút áll rajtuk. De már akkor megbocsátott neki. Mert ne szépítsük egyébként, a testvérek eredeti szándékuk az volt, hogy megölik Jákobot. Aztán végül rabszolgának adták ugyan el, de tudjuk jól, hogy Jézus már a haragot is gyilkosságnak tekinti. Így aztán végképp azt kell mondanunk, hogy itt bizony gyilkosokról van szó. Mennyi és mennyi ilyen esetet látni. Tudjuk jól azt, hogy sokszor már a halott fölött beszélnek a testvérek az örökség miatt. Hallottam egy ilyen mondást, hogy jó, milyen jó testvérek ők. Hát, várjátok ki, amíg örökölnek valamit. Na majd akkor derül ki, hogy ők tényleg milyen jó testvérek vagy. Irigykedünk, hosszú álló rokonság. Ideje testvérek, példát vennünk Józsefről. Mert amíg nem tudsz a szívedből megbocsátani, addig már hiába igyekszel szabadulni a te bűneidtől is. Testvérek, nincs kezdmetsz. Jézus a napnál világosabban adja mindenki tudtára. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Pont. Ez alól semmilyen magyarázkodással nem lehet kibújni. És hát ugye még egy példázatot is fűz Jézus, ugye itt a gonosz szolga példázatát, akinek rengeteget engedtek el, de mikor a kevéssel tartozó szolgatársát nem követeli a vagyont, de és nem tudja megadni neki a tartozást, akkor börtönbe vettetek. De lebukik. És ura a hóhérok kezére juttatja. És hozzáfűz nekünk egy végkövetkeztetést Jézus. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből megváltozhatatok. Mindenki az ő atyáknyának. Kemény szavak ezek. Hát nézzük, mi történik a történetben. József sírva bocsát meg az ő testvéreinek. Jézus sírva bocsát meg neked. József sírva bocsátott meg, és történik, hogy nem a testvérek sírnak, hanem József sír. Egyesek szerint azért sírt, mert atyafiai ennyire értetlenek voltak, és még mindig az évek, évtizedek után is nem fogják fel, hogy már József régen megbocsátott nekik. De talán azért is sír, mert feltúl benne mindaz, amit elkövettek ellene. Az az aljasság. Hát ez is ok lehet a sírásra. De azt jelzi ez, hogy nem egy ilyen könnyen megbocsátásról van szó. Nem arról van szó, hogy a húszon rátaposnak a lábadra, és hát bocsánat, jó persze, semmi probléma. Vagy amikor bevásárolsz, elé tolják a bevásárlók, hogy bevágnak elég a hosszú sorba, bocsánatot kérve, hát most látom, hogy itt egy hát gyorsan betoltam a kocsimat. Hát jó, persze, hogy bocsánatok. Az csak hosszabb. Itt sokkal többről van szó. Mert amit József ellen elkövettek, az egy meglehetősen nagy gazdett volt, mondjuk ki. Nem mentegessük a testvérek bűnét. Gyilkosság volt az a legaljasabb és leggyalázatosabb árulás a testvér ellen. Hát ezt a hatalmas terhet valóban nem lehetett sírás nélkül elhordozni. Azonban a leglehetetlenebb helyzetekben képesek ezek a bűnök újra és újra előbukkanni. És tudjátok, a kemény szív, ami évtizedek alatt szorgalmasan növeszti azt a kemény burkot, egyszer megrepet, akkor a bűn vételek nélkül lesz, és újra és újra előtör. Jézus szavaival olyan ez, mintha férjük nem pusztul el, a tűz nem alszik el. Bűnöket tehát testvérei, a feledés nem oldja fel. Az idő nem teszi érvénytelenné, és az elaltatott lelkiismeret sem képes kisebbíteni a következményeket. Nem tudja megszüntetni a bűnök kárpizatos voltát. Mint ahogy testvérek, amikor takarításkor a szőnyeg alá söpörjük a koszt, az ott marad a szobában, nem kerül ki. A bűnnál testvérek egyedül azt lehet tenni, amit József is tett. Az egyetlen egy lehetőség a megbocsátás. Mindegy, hogy a másik mit tett. Leggyalázatosabbat tették József testvérei. Ám ha odajöttek hozzá, ha odajönnek hozzád, azok, akik vétkeztek ellened, Jézus szavai alapján nincs más választási lehetőséged, mint megbocsátani. Ejthetsz könnyeket, mint József, de ez nem kisebbíti a kötelességedet. Mert ez nem a haragtartás, és nem a bosszúállás könnye, hanem a megbocsátás. Ismerjük azt a gyakran szajgózott mondást, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Hát ezt, hogyha lefordítjuk, akkor ez igazából a megbocsátani nem tudásnak a hatalmas bűne. Ha nagyon akarod, hát áldozd magadat azzal, hogy én megbocsátottam neked, hidd is csak el, nyugodtan ringasd bele magadat, de nem felejtettem ám el, amit csináltál. Én pedig ezért igazából nem is bocsátottam meg neked. És amint tehetem, elégtételt fogok venni rajta háromszorosan. Ilyen a magyar virtus. sodró nőbe, a haragtartály hűnébe. Bebetonozom, és nem megbocsátom. Mindez bőségesen elegendő kell lenni arra, hogy végre példát vegyünk Józsefről. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, szívhoz szólva beszélt velük. Vigasztalta őket. Ővel a szembe követtek el gonoszságot, és ő vigasztalt. Hát nem úgy ímmel ám, ahogy mi szoktuk el. Nem azt mondja, hogy nagyon jó, megbocsátok. De azért ugye a kellő távolságot meg fogom tartani tőled, nehogy véletlenül még egyszer állítél lábamra. Lehet azt mondja, hogy eltartalak titeket. Gondoskodok rólatok. Még egy példa, amit vehetünk Józsefről. Gondoskodik róluk, mint egy új életet, új reményt ad nekik. De nem úgy, mint aki valamiféle ilyen kegyes kötelezettségből teszi ezt. Mert hát ismerem én azt, hogy Jézus mit parancsol nekem, meg kell bocsátani. Hát persze, hogy megbocsátok, nehogy véletlenül szó érje a hazait. Jézus másfajta megbocsátást tárít elénk. Azt mondja a példázatában, ha már idézett gonosz szolga példázatban, így tesz majd az én mennyei atyám veletek is. Ha megbocsátasz, megbocsát. Nem bocsátasz meg. Akkor ott a varjú. József ennek a megbocsátásnak a példája. Sértett fél, mégis ő beszél szívhez szóló. Sőt, a rosszat jóval viszonozza. Hát olyan, itt teszünk-e mi is? Képesek vagyunk-e erre? Testvérek, mindez idáig azonban csak a bűn emberi kezeléséről beszéltünk. Egymás közötti bűneinket tehát most már tudjuk, hogy nem trükkösködéssel kell rendezni, hanem bocsánatkéréssel és bocsánatadással. Van azonban még egy kellemetlen oldala a bűnnek. Részben persze Jézus szavai alapján már előkerült, hogy meg József válasza alapján is. De külön ki kell térnünk arra, hogy bűneink végső rendezéséhez szükség van valami többre az egymás közötti megbocsátásnál. Azt mondja az Úr Jézus, ha mi nem bocsátunk meg a másiknak, Isten sem bocsát meg nekünk. De vajon, ha mi megbocsátunk, akkor az automatikusan Isten is megbocsát? Komoly kérdés ez. Szoros a kapcsolat, de csak az egyik nem. Ha mi megbocsátunk, az nem jelenti azt, hogy a mi bűneink is automatikusan meg vannak bocsátva. Azt külön kérni kell. Testvérem, egy fele barát ellen elkövetett bűn, egyúttal Istenre tartozó bűn is. És hát vannak olyan vétkeink, amelyekkel embereknek ugyan legalábbis látszólag nem ártunk, de pont Isten sértettük meg, az ő szent törvényét átkövettük. Egy lopás megkárosítja a másikat, még ha csak az idejét loptam is el neki. De manapság különösen gyakori az ünnepnapok semmibevétele, azokat az ünnepnapoknak a semmibevétele, amit az Úr rendelt a mi számunkra. Felszínes dolognak tűnik, de nagyon aktuális. Hát nem tudom, hogy törvényeskedésnek látjátok-e vagy sem, de hát vajon helyese, hogy így a nagybőti időben rendezünk maskarás farsangi mulatságot. De azért említhetjük egyenesen a hitetlenséget is. Isten igényének a semmibe vételét. Itt vagyunk a keresztény Európában, igaz? Mióta keresztény Európa? Vagy mióta nem? És most nem arra gondolok, hogy itt néhány éve menekültek jönnek, hanem arra gondolok, hogy már 50 évvel ezelőtt is olyan eszmék rúltak itt Európában, nem csak a keleti oldalon, hanem már nyugati oldalon is, hogy kiürültek a templomok. A nagy jólét elvitte az embereket onnan. Istent a sarokba állították, Isten igényét semmibe vették. És hát látszólag Isten törvényének a semmibe vétele, figyelmen kívül hagyása nem árt az embernek. Nem árt senkinek embertársadalmi körülből. De az elmúlt néhány évtized tapasztalata azt mutatja, hogy a lelkek vigyói valóságát. Isten parancsát és akaratát ilyenekkel is megszedjük. Megvan írva, nincsen igaz embered sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Írja Pál a római levélben. Mennyire aktuális ez a mai világunk, ez a megállapítás több ezer év távlatában is. Persze hazugságainkkal, hűtlenségeinkkel, csalásainkkal, gyilkos indulatainkkal, irigységünkkel, stb. Nem pusztán egyben embertársainknak ártunk, hanem saját magunknak is, mivel Istennel fordulunk szembe. József is tudja, hogy a testvérek számára nem elegendő az ő bűnbocsánata. Lehet, hogy lelkiismeretünk talán tovább alhatott volna így, már tudva azt, hogy bűnösektől nem kell tartanunk, nincs megtorlás, neki talán úgy is elég lett volna, de úgy felhívja a figyelmet már. Ha vajon Isten vagyok én, hogy mindent meg tudjak nektől bocsátani? Nem ő az Isten. Ő csak Isten szolgálja, követe, a testvérek felé a megjelenítője. Viszont tudja, hogy Isten bocsánata nélkül vétfügy még mindig rendezetlen lenne. József tehát ott és akkor pappá kell, hogy legyen. Így módon aztán mondhatjuk azt, hogy az egyháznak is az előképe. Aki ugyan nem Isten, de Isten nevében, Jézusnak a bűneinkért elszenvedett kereszt halála, és a mi bocsánatunkra kiomlott vére által hirdeti a bűnek bocsánatát. Ez oldozhat fel minket, a bűnök terhaló. Úrvacsorai liturgiánknak része a bűneink bocsánatának ilyen módon való hirdetése. És hát, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket is, megtisztít minket minden gonoszságtól, írja János az ő levelében. Ez alapján szólal meg József is, és mutat rá Istenre nagyszerű kinyilatkoztatás jelentő mondatával. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Testvérem, csak Jézusnál lehet ilyen megbocsátást nyerni, amely nem csak leveszi rólad a hordozhatatlan, hogy nehéz bűnöknek a terhét, hanem egyben a gondviselő szeretet titkos útját feltárja előtted Jézusnak a megbocsátása. Gonoszságot követtél, ugyan, gonosz volt már a terved is, de Istennek még arra is van hatalma, hogy ezt a bűnödet jóra használja fel. Fel nem ment téged. A bűntényét nem szünteti meg. A következményeit viselned kell. De a megbocsátás tökéletes voltát mégis jelzi, hogy vétkeidet jóra tudja használni. A kereszten ez a tökéletes bűnbocsánatot ajánlja fel Jézus most is. Testvérem, a mi vétkeinket, a mi vétkeinkkel, a mi bűneinkkel ácsoltuk azt a fát, amire Jézust felfüggesztették. Isten terve azonban jóra fordította mindezt. És Krisztus feláldozott teste, kiontott vére, már nem rosszúért kiállt, hanem bocsánatot kínál nektek. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Testvéreim, felelünk az ige hirdetésre, a már megkezdett 220. dicséretünk 6. és 7. versének énekelése. Térj azért én lelkem, kegyelmes Istenemhez. Istenünk, köszönjük azt, hogy Te nem csak a kimondott, hanem a ki nem mondott szavakat is meghallgatod. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük az Úr áldását, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Amen. Foglaljuk helyet testvérek, és az úrvacsorára készülve a 346. dicséretünk első 4 verszakát énekeljük. 346. dicséret így kezdődik, győzhetetlen, én kőszálló, védelmező, fővárok.